Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a propagandáról lesz szó. Most indult ez az évad, úgyhogy még nagyon az elején vagyunk, nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ez a csapásirány, márpedig ez a csapásirány, és ma adatok tekintetében fogjuk megvizsgálni azt, hogy mit tud értünk vagy ellenünk tenni a propaganda, úgy általában, meg esetleg majd konkrétabban is. Akit vendégül hívtam, hogy erről beszélgessünk, Keserű Júlia, aki a Mozilla Alapítvány számára készítette egy adatvédelmi, adatfelhasználási tanulmány tulajdonképpen, aki aktivista és kutató. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Adatbroker, ez a szó az első, ami megütötte a szememet, mikor ezt a kutatást elkezdtem tanulmányozni, meg megnézni. Ez egy foglalkozás? Vagy mi az, hogy valaki az adatokkal jön, megy, kereskedik? Hogy van
ez? Igen, ez egy foglalkozás, ráadásul ez igazából az 50-es évek óta egy foglalkozás. Csak ugye akkor
jól hangzik.
Nem volt annyira...
A szűk levegői 50-es évek.
Pontosan igen, de ez ugye Amerikából indult. Information broker, úgy hívták az 50-es években. Nyilván ugye az internet térnyerésével lett ebből egy ilyen jól fizetett jövedelmező foglalkozás. Egyébként nem, én ezt most pont megnéztem, és nincs ilyen képzés, hogy adatbroker képzés, biztos lesz majd, most még nincs.
Tehát mindenféle diplomával.
Józan paraszti, ez egy kis, tudod, hogy kell használni az internetet, mindenféle diplomákkal, mindenféle diplomák nélkül mennek el adatbroker cégekhez emberek. Alapvetően egy ilyen amerikai jelenségről
van
szó.
Cég is van hozzá.
Cégek is, abszolút, természetesen adatbroker cégek. Rengeteg adatbroker cég van, egyre több, főleg Amerikában, ahol ugye az adatvédelmi törvények nem olyan szigorúak, mint például az EU-ban, de az EU-ban is vannak adatbroker cégek egyébként. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy hát mint egy bármilyen cég, ahol a munkavállaló...
De mi a szolgáltatás, amit veszek? Inkább talán induljunk innen.
Jó. Tehát a szolgáltatás, amit veszel, ez is ugye azért változott az elmúlt években elég sokat. Korábban a szolgáltatás, amit lehetett venni, az azért leginkább a reklámcégeknek volt érdekes, kit mi érdekel, milyen kategóriákban lehet becsoportosítani az embereket, és akkor mindenféle ilyen nyilvános adatok alapján összeraktak különböző profilokat, ezek az adatbroker cégek emberekről, és nem ezeket a profilokat árulták, hanem a profilok alapján létrehoztak ilyen kategóriákat, hogy nem tudom, 25 éves.
Ez a persona.
User persona, kb. Igen, felhasználói persona. Hát és egyébként leginkább ugye fogyasztói persona. És akkor azt nézték meg, hogy hát tényleg ez a kit mi érdekel, tehát mondjuk 25 éves városi fiatalokat versus a nem tudom, vidéki időseket.
A buli
igen. Leginkább a buli. De hogy ez ugye a reklámozás szempontjából tök fontos, hogy hogyan szegmentálod, kinek tolod, milyen terméket pontosan. És akkor ezek az adatbroker cégek azt csinálják, hogy összegyűjtik ezeket az információkat, és bekategorizálják, berendezik ilyen csoportokba. Ez az, ami egyre szofisztikáltabb, és egyre részletesebb, és egyre pontosabb, és akkor ugye van ez az élményünk, hogy nem tudom, két héttel ezelőtt rákerestem egy pulóverre, és akkor két héttel később meg megjelent ugyanaz a pulóver.
És ezt mindig cáfolják, hogy nincs összefüggés.
Sokszor ugye régebben nem feltétlenül az volt az összefüggés, amit az ember gondolt róla, hogy akkor mindent tudnak rólam. Ez sajnos egyre kevésbé igaz, tehát most már tényleg egyre inkább mindent tudnak rólad, meg rólam, meg mindenkiről.
Meg rólunk.
De hogy meg rólunk, igen, tehát egyénileg is, meg csoportosan is, de hogy igen, tehát hogy a meglévő felvásárolható, begyűjthető információk, adatok alapján kapjuk még igazából a hirdetéseket, és az adatbroker cégek ebben segítenek.
És azt jól érzem, hogy a fő neuralgikus pont, lehet, hogy ezzel előre szaladok, meg lehet, hogy hülyeség. A fő neuralgikus pont az, hogy kategóriákat képeznek, vagy személyre szabottan tudják a dolgot. Tehát, hogy konkrétan nekem célozzák azt a terméket, szolgáltatást, propaganda üzenetet, vagy pedig egy olyan típusnak, akinek én sok tekintetben megfelelek.
Ez sokféleképpen, meg sok szempontból szerintem át fogjuk majd rágni. Alapvetően mind a kettő problematikus, nyilván a kategóriában rendezés, az például adatvédelmi szemszögből kevéssé problémás, mint az, amikor rólad tudnak mindent, ugye leegyszerűsítve, tehát hogyha te demográfiai csoport csoportodról sokat tudnak, az adatvédelmi szempontból nem egy akkora probléma, mint az, hogy rólad, Kornélról mennyi mindent tud egy adott cég, ugye?
Ugye ott van, és nem fogod feledni a szavad, de hogy leszűkítik-e annyira azt a demográfiai pontosan csoportot, amiben egy darab
ember tartozik, igen. Amit egyébként leginkább a location trackinggel, tehát a hely meghatározással tudnak leszűkíteni. Tehát mind a kettő, én azt gondolom, hogy mind a kettő problémás, de ami igazán problémás az az, hogy egyre egyszerűbb leszűkíteni rád, vagy rám. Tehát egyre egyszerűbb megmondani azt a különböző összekapcsolt adatsorok alapján, hogy valójában kiről van szó. És akkor, amikor viszont már nem a reklámozás világában vagyunk, ugye, hanem a propaganda világában, meg a zsarolás világában, meg a bántalmazás világában, akkor ennek nagyon nagy jelentősége lesz, hogy ezek a cégek, akik egyébként szürke zónában működnek nagyon sokszor, milyen adatokat tudnak rólad személy szerint összegyűjteni, és aztán utána abból milyen profilokat csinálnak, és kinek adják el.
De azon gondolkoztam, hogy ugye azt mondod, hogy egyre pontosabb, így fejezted ki. Az, hogy ez az egyre, ez mikortól lépi át ezt a szürke zóna határt, gondolom ez az adatvédelmi vékony jég, amit leginkább vizsgálsz, vagy vizsgáltok.
Pontosan, igen. Ezt ugye nem csak én vizsgálom, hanem van egy ilyen nemzetközi szakmai közösség, akik a digitális adatvédelemmel, meg az online, a magánélet védelméhez fűződő jogokkal foglalkoznak. Mikor válik vékony jéggé? Ezt ugye nagyon sok minden befolyásolja. Kérdés az, hogy most jogilag, vagy etikailag, erkölcsileg, morálisan nézzük, vagy ugye azt nézzük, hogy hosszú távon milyen károkat lehet ezzel okozni. Tehát, hogyha jogilag nézed, akkor például az EU-ban ez már elég régóta vékony jég. Tehát rólad a GDPR alapján, tehát az EU-s adatvédelmi irányelv alapján, rólad a tudtod nélkül nem lehet így adatokat begyűjteni. Tehát mondjuk, ha valaki egy adatbroker cég az EU-ban próbál működni, akkor ők ezt a fajta targetálást, tehát egyéni targetálást hivatalosan nem is csinálhatják. Amerikában csinálhatják, ott ugye más a szabályozás, van állami szinten külön szabályozás, meg a szövetségi szinten egyáltalán nem olyan szigorú, mint az EU-s államok közül van olyan, ahol szigorú, mint például Kaliforniában, de hogy morálisan, erkölcsileg, meg ugye annak fényében, hogy hosszú távon ez milyen károkat tud okozni, azért ez ott is egy vékony jég. Tehát, hogy ott is kibuknak az emberek azon, amikor kiderül, hogy mit csinálnak az adatbrókerek.
Miközben, ugye, és mondod a GDPR-t, amit ugye minnyáján legalábbis kifejezésként legalábbis ismerünk, ha tartalmát nem biztos, hogy pontosan el tudnánk mondani, de a fő kihívás az ezzel, hogy egy csomó mindent biztosít nekünk ez a jog, de ugye alapvetően ehhez nekünk olyan szintű tudatosság kellene, most a nekünk alatt felhasználót mondok, ami hát praktikusan nem elvárható, vagy nem valószínű, hogy létezik az az embertípus, aki ha nem kutatást végez éppen, akkor végigolvassa és végig gondolja, hogy mi az, amit ő védi. Tehát igazából ez némileg önkorlátozást kötelez a cégekre pontosan. Inkább. Nem?
Pontosan, igen. Hát igen, ez egy fontos része volt az én kutatásomnak is, hogy most igazából mi az, amit én, te, mi személy szerint tudunk csinálni, és ezt sokan kérdezik tőlem azóta is, hogy na jó, de akkor mit javasolsz? És azért az én kutatásom részben nagy javarészt a jogszabályi háttérre nézett rá, és hogy azon belül miket lehet változtatni, és egyébként ott is elég bonyolult, mert ugye az internetről beszélünk, amit azért nehéz szabályozni, mert nehéz ellenőrizni, hogy valójában mi történik az adatokkal.
Hát meg lépést tartani
a technológia fejlődésével pontosan, tehát a GDPR-nál is az van ugye, hogy jó pár éves irányelvről van szó, ami ugye a mesterséges intelligencia fejlődésével már eléggé kezd kimenni a divaból, de hogy én egyénileg azt szoktam mondani egyébként, és ezen nagyon sokat gondolkodom, szóval lehet, hogy fél év múlva, egy év múlva majd más fogok mondani, de én azt szoktam mondani, hogy egyszerűen azért tényleg sokkal tudatosabbá kell válnunk azzal kapcsolatban, hogy mi mindent osztunk meg magunkról. Tehát, hogy az látszik, hogy mint a környezetvédelemben, én ahhoz szoktam hasonlítani, hogy ugye a környezetvédelemben sem lehet elvárni azt, hogy az egyéni cselekvés úgy önmagában majd olyan óriási változásokat fog a, például a globális felmelegedésben eszközölni, viszont minél többen gyűjtjük szelektíven a hulladékot, és minél többen figyelünk oda arra, hogy mennyit fogyasztunk, meg hogyan bocsájtunk ki, annál jobb eredményeket lehet elérni, meg ugye annál nagyobb a nyomásgyakorlás is a döntéshozókra és a cégekre. És szerintem az adatvédelemben azt nagyon fontos tudni, hogy azért vannak olyan cégek, vannak olyan tech cégek, vannak olyan appok, vannak olyan alkalmazások, vannak olyan megoldások, amik jobban odafigyelnek arra, hogy a te adataiddal mi történik, és hogy tényleg megvédjék a magánélethez fűződő jogodat. Ezeket az alkalmazásokat, ezeket a cégeket egyre inkább be lehet kategorizálni, vagy hát egy listákat lehet csinálni, ugye például a fitness trackerök közül melyik az, ami jobban, melyik az, amelyik kevésbé, és akkor az, hogy én mi alapján választok, tehát, hogy én tényleg csak a felhasználható barátság, felhasználó barát alkalmazásokat, meg a kényelmes appokat használom-e, vagy arra is figyelek, hogy az adatvédelmi szabályzat milyen, ez azért ebbe szerintem most lesz változás.
Nagyon tetszik az analógia a környezetvédelemmel, most az jutott eszembe ennek alapján, hogy ugye fair trade-től vásárolom-e a kávé-teát, vagy az árát nézem, ugye ez az, hogy hogyan bánnak az adataimmal, és erre mindjárt visszatérünk. Azt gondolom, és a korábbi megszólalásaid alapján, meg a kutatás alapján is valahogy azt vélem, hogy egyik nehéz kérdés az az, hogy azt teszi fel az egyszeri felhasználó, hogy leegyszerűsítve hadd lássák. Ugye, tehát nekem nyitott könyv az életem, mit érdekel engem, hogy valaki számon tartja a pulzuson változását, és egyáltalán, máshogy mondom, sokkal kisebb macera számomra nyilvánossá tenni bármit, mint követni lépésről lépésre az összes appot. Erre mi a jó válasz, amikor azt mondja az ember, hogy de hát gondolj bele, hogy...
Igen. Ez a nekem nincs semmi titkolni valóm, ez az adatvédők kedvenc ellenérve. Sok mindent lehet erre mondani. Az egyik az, hogy de, mindenkinek van védeni való adata, és pláne abban a nagyon szofisztikált, komplex rendszerben, amit a mesterséges intelligencia létrehozott, még a legegyszerűbb, legártatlanabbnak tűnő adatpontokból is egészen durva predikciókat lehet csinálni a mesterséges intelligencia segítségével. Mondok egy példát, tehát már önmagában az, hogyha te különböző helyszíneket látogatsz az életedben, ugye? Abból kb. Össze lehet rakni, hogy milyen vallású vagy, milyen a szexuális orientációd, mit szeretsz csinálni a szabadidődben, mivel töltesz több időt, kevesebb időt. És ugye az a legtöbb ember életében az, hogy végig gondolja azt, hogy ez őt hogyan teszi zsarolhatóvá, az ugye eddig nem jelentett akkora kérdést, mert hogy ezeket az adatokat nem feltétlenül rakták össze. Na de most azért a mai világban már az, hogy te neked van mondjuk egy egészségügyi történeted, vagy egy nem tudom, mentális problémád, vagy volt egy olyan időszakad, most mondjuk egy konkrét példát, amikor depressziós voltál, és akkor ehhez egy leendő munkavállalód tök könnyen hozzáfér ehhez az adathoz, és azt mondja, hogy hát ez a csávó, ez depresszióra hajlamos, akkor én inkább azt a jelentkezőt fogom választani. Aki meg a fura szektába jár, vagy nincsen, nem tudom megmondani, hogy van-e ugye mentális problémára bármilyen hajlama. És ugye azt is szoktuk mi mondani, hogy nem mint egy adatvédelmi berkeken belül, hogy egyrészt de van titkolni valód, másrészt meg nem csak rólad szól ez a sztori, ugye? Tehát ez egy kicsit azért szintén hasonló a környezetvédelemhez, hogy most lehet, hogy a te életedben, ugye ezt gondoltuk legalábbis jó pár évvel ezelőttig, hogy a te életedben ez nem fog problémát okozni, most már ezt látjuk, hogy nem igaz, ugye csak
ez sem igaz.
Ez se igaz, tehát ugye áradás, tűzvész, minden van, de hogy ez nem csak rólunk szól, tehát ez arról is szól, hogy milyen rendszert építünk együtt, és milyen rendszer építéséhez adjuk mondanám, hogy a nevünket, de igazából ugye az adatainkat.
És, a nevünk és ez, az egy dolog.
A nevünk az egy dolog, igen, hát ez a legkevésbé problémás. És a gyerekeinknek milyen világot építünk? Egyébként nekem ez az egész téma akkor kattant be, amikor elkezdtem azon gondolkodni, nekem egy 7,5 éves kislányom van, és akkor így egyszer csak és mindenféle úton módon elkezdtem ezen gondolkodni, hogy, vagy különböző okokból, hogy úristen, azért ő milyen világba fog belenőni tényleg? Tehát, hogy az, hogy az ő adat, az ő egészségügyi, testi, szenzitív adatai, azok ennyire hozzáférhetőek lesznek cégek számára, meg egyébként bárki számára, akinek van pénze arra, hogy ezeket megvásárolja, ugye az adatbrókerektől. Én nekem akkor kattant ez be, hogy lehet, hogy engem ez nem fog érinteni, de a gyerekemet biztosan fogja érinteni, vagy lehet, hogy engem nem zavar, hogy ki tud mit róla, meg mondjuk viszonylag transzparens vagyok, akár még a mentális problémáimmal kapcsolatban is, és felvállalom az egészségügyét, tényleg, tehát én voltam daganatos beteg, én írtam róla. Tehát, hogy nekem ez személy szerint tényleg nem akkor, én kifogom a szelet a vitorlából, igen, meg próbálok nem olyan cégeknél dolgozni, ahol ez probléma lehet, de hogy azért az a világ, amit építünk, az nem csak rólunk szól, ugye, hanem a következő generációkról is. És az meg most a mesterséges intelligencia miatt látszik, hogy ez nem 20-30 év múlva lesz probléma, hanem ugyanúgy, ahogy a klímavédelemnél, itt is elkezdődött az, hogy látszódik a probléma.
Azon tűnődöm, hogy tulajdonképpen a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, mert ezek az adatok, amik keletkeznek, és fogunk mindjárt a második blogban beszélni szerintem arról, hogy ezek az applikációk, prediktív, szövegbevő, stb. Ugye mind a mi hasznunkat szolgálja, mert azt, hogy visszajelez a telefonom, hogy én jól aludtam-e ma, vagy nem, vagy hány órát, vagy mikor alszom én, az egyébként hány lépést teszek meg egy nap, hogy csak a legegyszerűbbeket mondjam. Ez ugye mind az én érdekemet szolgálja, de egy adatbázisként pedig, hát nem biztos.
Pontosan, igen, egyébként ezen pont idefele jövet gondolkodtam, mert ugye a karácsonyi időszak utáni kalóriadeficites odafigyelésben vagyok.
De tényleg nem vagy egy nagy titkolódzós viszont.
Nem, tényleg nem vagyok. Tehát, hogy azon gondolkodtam, hogy na jó, most akkor hogy fogom én azt látni, mert nincs, nem vagyok rajta semmilyen ilyen fitness trackerön. És akkor azon gondolkodtam, hogy fogom, és eszembe jutott, hogy ott van a telefon a zsebemben, és ugye az már eleve méri, hogy hány lépést teszek. És hogy szerintem az van, hogy nagyon sokszor már rendelkezésünkre áll az a megoldás, az a kényelmi eszköz, vagy ugye az a megoldás, ami segít a kényelmünket, de valahogy még az annál is kényelmesebbet keressük. Tehát, hogy abban a világban, amiben élünk, abban mindig lehet egy kicsit kényelmesebben, és mindig lehet egy kicsit egyszerűbben csinálni a dolgokat, és ugye nagyon sok cégnek eleve ez az üzleti modellje, ugye, hogy hát már eddig is jó volt, de most velünk még jobb lesz, és pont így az aktivitás, fizikai aktivitás monitorozásán jut az sokszor eszembe, hogy tényleg ennyire fontos az, hogy ennyire pontosan tudjuk, hogy aludtunk éjszaka, vagy elége az, amit már eleve tudunk, vagy amit a telefonunk megmond, és azt mondjuk egy kicsit ugye következetesebben alkalmazva, azért nem biztos, hogy még egy applikációt le kell tölteni.
Ez itt a Krízisek és pofonok, adatokról, adatvédelemről, technológiáról beszélgetek Keserű Júliával, aki a Mozilla Alapítvány finanszírozásában készített erről egy elemzést, aktivista kutató, azonnal jövünk vissza.